praktikus kérdésem az volna, hogyha véletlenül valaki nem hallja, amit mondok, akkor tegye fel a kezét, mert nem világos, hogy tényleg minden jól hallatszik, bár fiatalabbaknak könnyebb beszélni, mert azoknak még jó fülük van. A reménységről beszélünk. Ugye érdekes ez, hogy remények vagy illúziók, illetőleg, hogy remények vagy remény. Talán egy ilyen antropológiai kiindulással érdemes kezdenünk. Ugye az ember az emlékezik a múltra, és fürkészi a jövőt. És nem csak a pillanatban él. Nagyon érdekes ez, ugye sokat lehetne beszélni, gondolkodni róla. Az állatok, azok a pillanatban élnek. Akkor is, ha látszólag vannak kialakult szokásaik, amiket a múltban alakítottak ki, de a múltra igazában nem emlékeznek, hanem csak az akkor kialakult gátlásaik vagy tapasztalataik érvényesülnek a jelenbe, anélkül, hogy a múltat föl tudnák idézni magukban, és azt újra meg újra értékelnék. És a jövőre se gondolnak. Ugye meg szoktuk csodálni a méheket, hogy gyűjtenek a télre, meg hát más állatok is, mintha készülnének erre-arra. A méheknek a sejtjeit kiukasztjuk, és kipereg belőle a méz, akkor is gyűjt, és nem foltozza be a kiukasztott tartályokat. Tehát nem azért gyűjt, hogy, mert tudja, hogy erre még szüksége lesz, hanem mert gyűjthetnékje van, és ennek tesz eleget. És tulajdonképpen a természet, vagy az ösztönei látnak előre, ő maga nem. Az ember viszont, ugye újra mondom, emlékezik a múltra, és pedig nem csak úgy, hogy úgyis, hogy mereng rajta, úgyis, hogy erőt merít belőle, úgyis, hogy újra meg újra értékel, bűnbánatot tart, vagy pedig büszke kezd lenni valamire, hogy fölfedezi benne így, úgy, amúgy a Istennek, vagy más embereknek az áldását, jótéteit, stb. Tehát egy élő kapcsolatban vagyunk a múltunkkal. És ugyanakkor fürkészjük a jövőt, és vannak terveink, vannak félelmeink, esetleg aggodalmaink a jövőtől, és ezek is fontosak számunkra. És ugyanakkor hát, mégis a jelenben vetjük meg a lábunkat, és ott kellene, hogy cselekedjünk. És ugye el lehet idegenedni a múltba is, ha valaki csak a múltra emlékszik, és akkor elfelejti megenni az ebédjét is, vagy elfelejti elvégezni a napi munkáját, mert visszagondol arra, hogy mi is volt, vagy pedig csak a jövőtől fél, és annak a aggodalma, vagy a vágyai, vagy az álmai, illúziói töltik meg a figyelmét, és akkor nem teszi meg a jelenben azt, amit kellene tennie. De lehet a múlttal, meg a jövővel való kapcsolatunk egészséges. És akkor a múlt is tulajdonképpen a tanulságaival erőt ad, vagy szempontokat ad ahhoz, hogy a jelennek a feladatai között jobban eligazodjunk, és a jövőre vonatkozó előre tekintésünk is. Például bátorságot ad ahhoz, hogy kibírjuk a jelennek a nehézségeit, mert tudjuk, hogy nem tart sokáig, és előbb-utóbb összeszedjük azt a pénzt például, ami egy szép utazáshoz elég lesz, és akkor dugolva is kibírjuk már, mert hamarosan együtt lesz, és aztán utána elindulunk. És nem az, hogy elfelejtjük ezt, de mégis hát értelme lesz annak, hogy itt most güzültünk, vagy igyekeztünk rövidebbre fogni a nadrágszíjat, éjszaka is virasztottunk, stb. Megoldottuk, amit kellett, és utána elmegyünk, és megnézzük azt a távoli földet, ahova kívánkoztunk, vagy valami más. Tehát az embernek az élete ilyen sajátos. Ugye érdekes ez, hogy a múlt az annak a értékelése változhat, és jó is, ha új meg új fényt vet rá a jelen, és újra meg újra értékeljük. De az mégis megtörtént. Változtatni nem tudunk rajta, legfeljebb az értékelésén változtatunk. A jövő viszont az ugye, hát még előttünk van, és sok meglepetést is hozhat, olyasféleket reméljük is, hogy hoz. Arra is számítunk, hogy nem maradéktalan kiszámítható, de azért mégsem maradéktalanul csak meglepetések vannak benne, hanem valamiképpen előkészítjük, valamiképpen magunkat is előkészítjük rá, várakozásokkal, félelmekkel, tervekkel nézünk elébe. Hát ugye ez az ember élete. És ezek között, a dolgok között, éppen a jövővel való kapcsolatunkban ugye jelenik ez meg, hogy reménység. Sokszor gondolkodtam rajta, nem biztos, hogy ez igaz, de hát én ilyen nyelvekkel foglalkozó ember vagyok, és különösen a magyar nyelven, magyar szakos is foglalkozom. Sokszor gondolkodom arról, hogy talán egész mást jelent, mint egy német számára az, hogy Hoffen, mint a mi számunkra az, hogy reménység. Ha a magyar ember azt mondja, a mi remény szavunk nem olyan erős, mint az idegen nyelveknek a megfelelő szava, hanem egy kicsit olyan tétova. Ha azt mondjuk, hogy remélem, holnap jó idő lesz, az azt jelenti, hogy egyáltalán nem vagyok ebben biztos, de azért mégis szeretném, ha jó idő lenne, és még nincs teljesen kizárva. Tehát a magyar reménység az egy ilyen tétova, kicsit ilyen pislákoló szó, és nem olyan erőteljes szó, hogy kérem szépen, ezt meg ezt remélem. A bibliai reménységtől ez egy kicsit távol van, ez a mi reménység szavunk. Én azt gondolom, hogy talán sok rossz tapasztalatunk volt a reménységekkel kapcsolatban, hogy ettől ennek a szónak a lángja úgy lesrófolódott, és a pislákoló ráng a magyarban ez a reménység szó. Hát ugye lehetne a költészetünket sokféle csokonai verse, ugye a hagyjeló reménység, és kérem szépen át, hogy csalogattál, de hát most már elegem van belőled, és inkább hagyj el, mert jobb a biztos kétségbeesés, mint az állandó újra csalódás a reményekben, amelyek hát fellobbannak előttük, és aztán szertefoszlanak. Vannak keményebb verseink is, ugye szép az is, amit a lap idéz, ugye a Arany János verse, de vannak a Vörös Martin, a Vörös Martin nagyon foglalkoztatták ugye a remények, és azután nagyon megrendítően átélte, nagy a reménységnek a korában élt, ugye az egész Európa meg a világ, a nagy haladás, francia forradalom után, ugye a nagy remények éltek benne az emberiségben, és ugyanakkor Vörös Martin pedig hát a szomorú tapasztalatai újra meg újra meglátogatták, és akkor úgy érezte, hogy ezek a remények, ezek nagyon bizonytalanok. És vannak ugye ezek a nagyon keserves, hatalmas nagy verseink, például az emberek, aminek az utolsó versszaka ez, hogy az ember fáj a földnek, oly sok harcs békei után, a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán, és midőn azt hinnék, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul. Az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. Ugye a Én cigányban is mindenféle remények ott fölcsapnak és kihújnak, és hát hogy tényleg van vagy nincs, és ha nincs, akkor mi értelme van az életnek. Hát ez Vörös Martit nagyon kínosztam. És azután ugye ki lehetne gyűjteni egy egész antológiára valót a Pilinszkinek a reménnyel kapcsolatos megnyilatkozásaiból, de ilyen képek például egy vers végén, hogy esztendők múlnak, évek, s a remény, mint szalma közt kidöntött pléjedény. A szerelem sivatagra az a címe ennek a versnek. És van egy megrázó verse, ami már nem csak az egyének a életéről szól, hanem arról a korról, amelyikben Pilinszky élt. Talán elolvasom az egész verset, bár az utolsó verszak a legfontosabb, a mi szempontunkból. Az a címe a versnek, hogy kihűlt világ. E világ nem az én világom, csupán a testem kényszere, hogy egyre beljebb, mint a féreg, furakodom a beleibe. Így táplálkozom a halállal, és így lakik ő jól velem. Az életem rég nem enyém már, vadhúsként nő a szívemen. Minden teremtett elevenből kiózanodva, a szemét így ütközik ki, leplezetlen, föladva fiú szégyenét. A mindörökre ismeretlen, végül is így lesz otthonos, mint hervadás az őszi lombot, a pusztulás bebalzsamoz. Kihűlt világ ez, senki földje, s mint tetejébe hajított ócskavasak, holtan merednek reményeink a csillagok. Ez az utolsó szakasz, ez nagyon elgondolkodható. Ugye a 40-es évekből való, a 40-es évek elejéről, 42-ből, 43-ból való talán ez a vers. Azt mondja, hogy kihűlt világ ez, senki földje, és mint tetejébe hajított ócskavasak, holtan merednek reményeink a csillagok. Sokszor elgondolkodom azon, nem tudom, hogy gondolkodtak-e rajta, de érdemes, hogy tulajdonképpen mondjuk például a 20. század mennyi nagy reménnyel indult. Azt gondolták, hogy soha többé nem lesz háború, mert annyira nagy a technikai fejlettség, hogy ezt most már lehetetlen háborút csinálni, és mindenkinek lesz annyi esze, hogy addig, amíg karddal mentünk egymásnak, hát sokát nem tudtunk tenni egymásba, de most már igen, és akkor jobb, hát anélkül megoldani a problémákat. Reménykedtek abban. Sok minden olyan régi álma valóra vált az emberiségnek, amit illuzórikusnak tartottak, és akkor egyszer csak valóra vált. Volt egy piarista, hát ugye nem ismertem, de ismerhettem volna még, a 19. század végén fiatal piaristaként végzett az egyetemen, és doktorált fizikából. Az akkor ritka volt, fizika tanár doktorált, hát doktorált, és a doktori tézise az volt, hogy bebizonyította, hogy sohasem fog tudni repülni az ember. Tehát, hogy lehetetlen repülőgépet szerkeszteni, ez bizonyított, és ezért doktori címet kapott. És aztán át kellett élnie, hogy már az első világháborúban ugye nem csak, hogy átrepültek Angliába, meg nem tudom, hogy történt, hanem már bombákat dobtak le, és a második világháborút is átélte, és nem csak, hogy hát ugye robbantak a bombák, és a óvóján kushat, hanem a kollégái bosszantották, hogy ennyit ért a doktorátusra. Tehát igen, érdekes ez, hogy valóra váltak az emberiségnek a nagy álmai, amiket már szinte illuzórikusnak tartott. Ez, hogy tényleg, nem tudom, a hírközlésben, információs forradalom, hogy messzire látunk, hogy nem csak a telefonnal győztük le, nem csak az emberi hangot tudjuk továbbítani, hanem már drót nélkül is tudunk telefonálni, és már nem csak telefonálni tudunk, hanem a messzi képeket közel hozzuk magunkhoz, és végignézhetünk egy futballmeccset, ami nem tudom, hogy itt van a világ másik sarkában van, és mégis ott nem később fotókat látunk róla, hanem közvetlenül majdnem ott lehetünk, majdnem fejbe vághatjuk a bírót. Tehát egy csomó álom valóra vált. És ugye azok az álmok ugyanakkor nem hozták meg azt a boldogságot, amit ezeknek az álmoknak a képeihez hozzákapcsoltunk, hogy ha egyszer ez bekövetkezik, akkor milyen boldogok leszünk. Minden sikerült, és semmi sem sikerült. A döntő dolog nem sikerült, tehát minden valóra vált, amit akartunk, vagy majd minden, és ugyanakkor nem lettünk ettől boldogabbak. Vagy az alapvető dolog, amit mégis vártunk, vagy reméltünk volna, attól távolabb kerültünk talán, mint valaha voltunk. Ugye ez az, amiről szó lesz, hogy kiült világ ez senki földje, és mint tetejébe hajított ócska vasak, holtan merednek reményeink a csillagok. A csillagok lejöttek a földre, és ócska vasnak bizonyultak. A remények bizonyos szempontból valóra váltak, és az igazi remény nem teljesedett be. A remények valóra válásával sem. De milyen érdekes ez, hogy gondoljuk csak meg, hogy például nem tudom én, Hitler azt mondta, hogy ha sikerül kiirtani az összes zsidókat, akkor milyen boldog lesz a világ. Nem, hál' Istennek nem sikerült, de majdnem sikerült, és nem lett a világ boldogabb. És a kommunisták is abban hitte, egy csomó ember őszintén hitte ebbe, hogyha nem tudom én, a forradalmat megoldjuk, akkor megtisztul a világ. Ugye? A világ ebben a nagy vérfürdőben megtisztul, és emberi lesz. És a kommunisták, hát voltak, amik érdekből lettek kommunisták, de azért voltak emberek, akik őszintén hittek ebben, és akkor, amikor a kommunizmus összeomlott, akkor a reményeik bizonyultak ócskavasnak, és kiábrándultak ebből abból. A magyarság is, ugye, hát én már ilyen Trianon utáni világban születtem, de azért akkoriban ugye kint voltam osztályban a Nagy Magyarország térképe, és oda volt írva, hogy Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. És ugye az is ki volt írva, hogy hát tudom én, hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, és hiszek Magyarország föltámadásában. És aztán hát egymás valóra vált ebből, az egész nem, de az egymás sem bizonyította be, az bizonyosodott be, nem csak az, hogy ez talán sose válhat valóra, hanem az, hogy nem is biztos, hogy ez jó volna, ha valóra válna. Mert egész Magyarország sem mennyország. Tehát nem ilyen egyszerű a dolog. Az derült ki a 20. századnak a nagy megrázó történelmi katasztrófái, meg tapasztalatai után, hogy tényleg illúziónak bizonyult egy csomó remény. Nem csak úgy illúziónak, hogy megvalósíthatatlannak, hanem úgy illúziónak, hogy megvalósul, és mégsem hozza meg azt, amit vártunk tőle. Óriási ilyen szemétdombon ülünk, tehát ez a kívült világ, ez senki földje, és hogy reményeink a csillagok, mint ócskavasak, holtan merednek reményeink a csillagok. És én azt hiszem, hogy ezért van az, hogy az emberek már nagyon óvatosan reménykednek. Tehát, és nem nagyon, és minden olyan olcsó propagandának tűnik föl minden, ami a reménységnek a szavaival az emberek elé áll. Hogy már sokat hallottunk ilyen szót, és ezek mind üres dumának bizonyultak. Lehet, hogy hittek bennünk azok, akik elmondták, de a hittel sem megyünk sokra, mert ezek nem váltak valóra, hanem nem hozták meg azt, amit vártunk tőlük. Tehát a remények ócskavasnak bizonyultak, a csillagok. Nagyon megrázó ez a tapasztalat. És nem csak minket, magyarokat vesz ez körül, mint egy ilyen szerencsétlen Istennek a népet, hanem az Európát is körülveszi, meg a világot, az emberiséget is körülveszi. Tehát nem arról van szó, hogy vannak ilyen nehéz sorsú népek, amelyek elcsüggetek, és a többiek pedig hát virágzanak és reménykednek, és akkor majd ők felváltják a csüggedőket, és akkor megtisztul a föld, és megint. Hanem az egész szakintak, az egész emberiség valamiképpen azért a reménynek, illetőleg a reménytelenségnek ebben a válságában lelepjük. És ugye, hát ezért nehéz az életünk. Mert tényleg, ha nincs jövőképünk, ugye azért menekülnek az emberek a magánéletnek a szűkebb perspektívái közé. Mert azt mondják, hogy hát a világ az egy ilyen ócskavas telep, de azért még én így elpengődöm rajta a háromszobás, nem tudom én, lakásunkban, meg van egy nyaralón is azért még, és ezzel az ócskavas telepen, hát akkor addig, amíg élek, addig valamit mégis lehet teremteni a magam számára, meg azok számára, akiket szeretek. De az egész világnak nincsen perspektívája, sem nagy reményeket, nem érdemes. Megélünk valahogy, itt se élünk sokáig, és addig még nem kell szembenézni ezzel az egyetemes sivársággal, vagy kétségbeeséssel. Ezek a legtöbb embernek a perspektívái, és valahogy én ettől a közös kétségbeesésből hát a nagyobb részt át tudom hárítani másokra, és akkor magam valahogy csak kibírom, és valahogy a saját életemet berendezem, úgyhogy egyik napra a másikra élek, és minden nap kigyújtom annak a napnak a pici fényét, és az esti kitart, és holnap majd kigyújtok egy újabbat, talán az is kitart esti. De ilyen nagy fényei hát nincsenek, vagy hogyha megjelennek, akkor az emberek hát olyan lemondóan néznek rájuk, és azt mondják, hogy kedves dolog, hogy még ilyesfélékben valaki talán hisz, vagy nem is biztos, hogy hisz benne, csak másokkal el akarja fogadtatni, tehát ilyen illúzió gyárosok vannak, és akkor ugye, hát mi meg tudjuk, hogy ezek nagyon levizsgáztak, ezek a hasonló jóindulatú, vagy nem jóindulatú remények, vagy illúziók. És hát azért okosan szörmentén bánni azokkal, amelyek most itt újra forgalomba kerülnek. A Biblia az érdekes módon beszél azért ezekről a dolgokról. Ugye az Újszövetségnek a legkorábbi irata, a Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz itt első levele, és ott mindjárt a köszöntés után azt olvassuk, hogy állandóan gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre, és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. Érdekes ez a hit, remény, szeretet, hármasság. Ez Pálnak rögtön az első írásában megfogalmazódik. És ezek összetartoznak. Ugye amikor mi vallásról beszélünk, vagy pláne a kereszténységről, akkor hát azt mondjuk, hogy a keresztény ember az hívő ember. Hívők vagyunk, hívő emberek. És Jézus az evangéliumban nem sok szó esik, kimondottan a remény szó nem igen fordul elő. Remény, magatartás, elég magától értődőnek látszik, de szó nem nagyon fordul elő. Pálnál igen. És Jézus is. De Jézus elsősorban a hitet magasztalja az emberekben. Meg aztán mondja, hogy a fő parancsolat a szeretet. De Pál az, aki nagyon oda zárta ezek mellé a reményt. Hogy a hit és a remény, és a szeretet és a remény szintén összetartozik. És hogy igenis ez a remény is a kereszténységnek egy ilyen nagyon sajátos kincse. És talán nem csak egy a többi reményhez hasonló, de egy újabb színezetű remény, hanem valami, ami kiinduló pontjában hasonlít a többihöz, de a lendületében